Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok.
Ezzel a játékkal szerettem, és bocsán, így versenyzőtől nem rátok értem ezt a dolgot, de ezzel szerettem volna bebizonyítani azt, hogy az emberek bármit képesek megtenni azért, a legtöbb ember bármit képes megtenni azért, hogy sok pénzt szerezzen, igaz? Ki ne szeretné a pénzt? Ugye a pénzügyekről beszéltünk most az utóbbi alkalmon is, és tényleg most nem rátok gondoltam, de hogyha megnézzük a világot, megnézzük az embereket a világban, megnézzük azt a sok-sok millió embert, aki él a Földön, azt látjuk, hogy emberek többsége fut a pénz után, és képes bármit megtenni annak érdekében, hogy még több pénzt szerezzen. Így van? Így van? Ki ne szeretné a pénzt? Van, aki esetleg ne szeretné itt a pénzt? Ki ne akarna vásárolni a pénzből dolgokat, megvenni mondjuk egy új telefont, vagy egy új autót, vagy egy új motort, vagy egy új lakást, vagy bármit? Igaz? De mégis az a szomorú, hogy emberek milliói töltik azzal az életüket, életük végéig, hogy üldözik a pénzt, hogy minél többet szerezzenek. És tudjátok, azt írja a Biblia, hogy amikor mi a rossz dolgokat kezdjük el üldözni az életünkbe, akkor ez csalódáshoz fog vezetni. Ha a pénzt üldözöd az életedbe, ez csalódáshoz fog vezetni az életed végén. Viszont az a jó hír, hogy Isten igéje azt mondja, hogy ha Istent kezdjük el üldözni, és Istent üldözzük az életünkbe, akkor minden, amire szükségünk van, meg lesz. Isten megadja. És az az érdekes, hogy a Bibliában több mint 2000 ige beszél a pénzügyekről, a pénzről. És a mai napon is szeretnék egy kicsit a pénzről beszélni. Ahogy észrevettétek, gondolom, láttátok a játékban is, a pénzről szeretnék beszélni. A Bibliában, ha gondoljátok, hanem több mint 2000 ige beszél a pénzről. Jézus többször beszélt a pénzről, mint mondjuk a mennyről és a pokorról. A példázatoknak több mint a fele valamilyen szinten, valamilyen módon kapcsolódik a pénzhez. És feltettem magamnak a kérdést, hogy miért lehet az, hogy Jézus ennyit beszélt a pénzről. És tudjátok miért? Azért, mert Jézus tudta, hogy a legnagyobb kísértéseink a pénzzel kapcsolatosak. A legnagyobb kihívások az életünkben a pénzzel kapcsolatosak. Igazából a legnagyobb problémák az életünkben a pénzügyek területén jönnek. És a legnagyobb stresszt is ezen a területen érjük, vagy ezen a területen kapjuk. Az emberek többsége azért stresszes, mert a pénzügyeik nincsenek rendben, nem valami pénzügyi dologgal kapcsolatos ez a stressz. Az emberek többsége sajnos ilyen. És igazából ma egy kicsit erről szeretnék beszélni, de tudjátok, az az érdekes, hogy Jézus nem azt mondta, hogy a pénz rossz. Jézus nem a pénz ellen beszélt, Jézus a pénz imádata ellen beszélt. Amikor a pénzt kezdjük el üldözni az életünkbe, amikor a pénz motivál bennünket a dolgokba, az életünkbe. Jézus azt mondta, hogy a pénzzel nincs semmi probléma, a pénz imádatával van a probléma, és ebből jön minden gonoszság. Az előző alkalommal az 1 Timóteus 6-ból amúgy kivetíthetjük az 1 Timóteus 10-et, amiben erről van szó. Most nem fogom felolvasni ezt az igét, de az 1 Timóteus 6-7-től 10-ig ezt, akik jegyzetelnek, fel tudjátok írni. Arról beszél, három dolgot mond Isten a pénzügyekkel kapcsolatban. Az első, amiről beszéltünk előző héten, hogy ne ess szerelembe a dolgaiddal kapcsolatban. Ne ess szerelembe a dolgaiddal kapcsolatban. Ne ess szerelembe a motorodba, ne ess szerelembe az autódba, ne ess szerelembe a lakásodba, a telefonodba, az iPadedbe, a dolgokba, az életedben. Erről beszél az 1 Timóteus. És miért? Azért, mert ezeket nem viheted magaddal, miután meghalsz. Hányan ismeritek a Monopoly játékot? Hányan játszottatok már Monopolyval? Oké. Ti tudjátok azt, hogy ez egy pénzügyi társas játék, ahol ki vannak osztva gyakorlatilag, és a játék során megszerzel vagyonokat és területeket, dolgokat, vagyonra teszel szert. És lehet, hogy nyersz a játék végén, de miután vége van a játéknak, minden visszakerül a dobozba. Na most ugyanígy van az életünkben is, miután vége van az életünknek a játékának, és vége van a játéknak, minden visszakerül a dobozba. Semmit nem viszünk magunkkal. Nem viszed magaddal az autódat, nem viszed magaddal a lakásodat, nem viszed magaddal a telefonodat, semmilyen dolgot erről a földről nem viszel magadba. A másik dolog, amiről beszél itt az 1 Timóteus, hogy minden szinten az életedben legyél hálás és elégedett. Én szeretném azt, hogyha mindenkinek lennének pénzügyi céljai és tervei a jövőjére nézve, és ezek jók is, és ez fontos, hogy legyenek pénzügyi terveink. Viszont fontos, hogy bármilyen szinten is vagyunk az életünkben, elégedettek és hálásak legyünk ezekért. Oké? Okay? Nagyon fontos, hogy minden szinten hálásak legyünk, amilyen szinten vagyunk. Én egy előző alkalommal elmondtam, hogy igazából ismerek embereket, és olyan embereket, akik gyakorlatilag a pénzt ül, de biztos mindenki tudja, és mindenki ismer ilyen embereket, akik, gondolom, mindenki másra gondol, sosem saját magunkra gondolunk igazából, hanem mindig a mellettünk ülőre. De az a lényeg, hogy ismerünk olyan embereket, akiket a pénz hajt folyamatosan az életükbe. És sose leszel boldog és elégedett az életed területén, hogyha egy függőségben vagy a pénzügyeiddel. A harmadik dolog, amiről beszéltünk, az pedig, hogy ne sóvárogj a pénzed után. Ne sóvárogj a pénzed után, mert akkor elkezdesz hülye döntéseket hozni a pénzügyi területeiden. Elkezdesz csalni, elkezdesz átverni másokat, lehet, hogy egy munkáltató vagy, és nem fizeted ki a beosztottaidat. Szóval nagyon fontos, hogy ne sóvárogjunk a pénz után, mert elkezdünk akkor hülye döntéseket hozni. Szeretném megkérdezni azt, hogy hány embernek volt már kezében pénz? Oké, kinek nem volt a kezében esetleg itt pénz? Maximum a Lucának. Igen, ő fel is emelte a kezét. Tudjátok, az az érdekes, hogy nagyon sok fiatal van itt, meg mindenféle korosztályban vagyunk itt, idősek, fiatalok. Ez a téma mindannyiunkat érint. Azért, mert mindenkinek a kezében volt már pénz. És teljesen mindegy, hogy lehet, hogy a bevételed egy hónapban csak pár ezer forint, amit kapsz a szüleidtől, lehet, hogy több százezer, amit kapsz a munkahelyedről, de ez egy olyan terület, amit meg kell tanulnunk mindannyiunknak, ugyanis az iskolában ezt nem tanultuk meg. Hányan tanultatok a pénzügyek kezeléséről, vagy egy költségvetés kezeléséről az iskolában? Általános iskolában. Egy ember. Szuper. Ez tök jó. Én nem tanultam. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nem tudom, hogy a legtöbb családban sem tanítanak a szüleid. Lehet, hogy a szüleid sem tanítottak a pénzügyekről. Lehet, hogy igen, akkor szerencsés vagy. De ezért ez egy olyan dolog, amiről kell, hogy halljunk, mert a legnagyobb problémákat és a legnagyobb nehézségek az életünkben a pénzügyek területén vannak. Oké. Amiről még beszéltünk az előző alkalommal, hogy meg kell, hogy értsük azt, és ez egy teljesen más gondolkozásmód a világ gondolkozásával, ellentétes, hogy Isten a tulajdonos. Minden, amit van, az a telefon, amit fogsz mondjuk a kezedbe, az autót, amit vezetsz, az a lakás, amiben laksz, a ruháid, a fizetésed. Azt írja a Biblia Zsoltárok, nem tudom hányba, mindegy. A Zsoltárok könyvébe azt írja, hogy Isten a tulajdonos, a Zsoltárok 24.1. És Isten kölcsön adja nekünk ezeket a dolgokat. A világ ezen ellentétben azt mondja, hogy amit te kerestél, az a tied. Amit te kerestél, az a tied. Amit te megszereztél, az a tied. És minél több játékszerrel halsz meg, annál akkor te leszel a győztes a végén. Ezt mondja a világ. Minél több játékszerrel halsz meg a végén, az életed végén, annál boldogabb leszel, és te leszel akkor a győztes. Yeah! Két Ferrari. Yeah! Wow! Nem tudom, hány ingatlan zsír. És a világ így gondolkozik. Isten azt mondja, hogy nem, ezek mind az én tulajdonom, Isten tulajdona, ez kölcsön adja nekünk, hogy gondoskodjunk ezekről. És ezért nagyon fontos az, hogy tiszteljük a pénzügyeinket, tiszteljük a pénzünket, és tiszteljük Istent is ezzel, a pénzügyeinken keresztül. Oké? Szóval, a másik dolog, amiről beszéltünk, az az, hogy Isten két tesztet ad az életünkben, minden egyes embernek két teszt elé állítja. Hogyan viselkedsz akkor, amikor sok pénzed van, és hogyan viselkedsz akkor, amikor kevés van? Jó kérdés, mi? Hogyan viselkedsz akkor, amikor sok pénzed van, amikor nagy a fizetésed mondjuk, és hogy viselkedsz akkor, amikor kevés? És tudjátok, Isten figyel bennünket, figyel, hogy milyen döntéseket hozunk meg. És azt írja a Biblia, hogy aki a kicsin hű, arra többet rábíz Isten. Szóval Isten nem fog rád bízni többet, hogyha azt látja, hogy mondjuk azt a kevés pénzt, amit van, azt rosszra költöd el, vagy rossz módon használod. És ezért bátorítalak benneteket, titeket, fiatalok, hogy lehet, hogy nincs még havi keresetetek, és lehet, hogy nincsen munkahelyetek. Lehet, hogy minden hónapban mondjuk egy 5-10 ezer forint, lehet, hogy 5-10 ezer forintból élsz, vagy annyit kapsz zseppénznek, vagy pár ezer forint, nem tudom, fogalmam sincs. Én emlékszem, amikor én fiatal voltam, én is kaptam valamennyi pénzt szüleimtől. És fontos az, hogy már most egy pár ezer forinttal is el tudj kezdeni jól bánni. Mert Isten ezt figyeli. És amikor azt látja, hogy igen, te jól bánsz azzal a pár ezer forinttal, akkor Isten többet fog rád bízni. És ez miért fontos? Mert ebben az időszakban Isten tanítani fog, hogy hogyan bánj azzal a kevéssel. Mert nagyon sok ember hirtelen elkezd sok pénzt keresni, és rossz pénzügyi döntéseket hoznak meg, és ez teljesen hatással van az életükre, és teljesen romba tudja dönteni az életüket. Szóval fontos, hogy még amikor kevés pénzed van, megtanult, hogy hogyan bánj a pénzzel, hogy utána, amikor sok pénzed lesz, ne hozz meg rossz döntéseket, amikből nagyon nehéz lehet majd kijönni. Értitek? Szóval ez tök fontos. És arról is beszéltünk, hogy Isten egy olyan pénzügyi pozícióba akar téged helyezni, amikor nem hátul vagy, hanem elől vagy. Egy olyan pozícióba, amiből tudsz adni. Egy olyan pozícióba, amikor nem függsz emberektől, nem függsz másoktól, nem vagy alárendelve senkinek pénzügyileg, hanem szabad tudsz lenni. És ugye ez a tanítás, amiről most beszélünk, hogy virágozz pénzügyileg. Miért akarja Isten, hogy virágozzunk pénzügyileg? Miért akarja azt, hogy Isten megáldjon minket pénzügyileg, és kivirágozzon az életünk pénzügyileg? Azért, hogy áldások lehessünk. Isten azért áld meg, hogy áldás legyél. És ez is teljesen más, mint ahogy a világ gondolja, mert a világ azt mondja, hogy oké, azért, hogy nekem több legyen. Azért akarok több pénzt szerezni, hogy nekem több legyen. Hogy én egyre áldottabb legyek, és egyre több legyen az én életemre. Egyre több legyen a luxus az életembe. De Isten ezzel szemben azt mondja, hogy ő azért akar megáldani bennünket, hogy mi ezután áldást tudjunk lenni mások számára. Hogy ez az áldás ne álljon meg nálunk, hanem tovább tudjuk adni. Ez a célja az egésznek. Oké, szóval nagyjából erről beszéltünk. Erről beszéltünk, hogy az előző alkalommal, most pedig egy kicsit ilyen gyakorlatiasabb dolgokról lesz szó. Oké, készen álltok? Izgatottak vagytok? Ma nagyon-nagyon gyakorlatias dolgokról lesz szó. Oké? Mielőtt erre rátérünk, szeretnék egy kicsit az adósságokról beszélni. Az adósságok az egyik legnagyobb probléma ma a világban. Most néztem utána egy statisztikának, Magyarországon az emberek több mint 50%-a él adósságban, és ez az adósság nyomást helyez rájuk és az életükre, és emiatt boldogtalanok. Magyarországon 50%-a, több mint 50% az embereknek valamilyenféle adósság nyomása alatt él, és emiatt boldogtalanok. A példabeszélek 22.7 azt mondja, hogy a gazdag uralkodik a szegényen, és az adós szolgálja a hitelezőjének. És ez egy igazság. Azt írja, a gazdag uralkodik a szegényen, az adós szolgálja a hitelezőjének. Mit mond ez az ige? Hogy amikor adósságban vagyunk, az adósság ellopja a szabadságunkat. És ez az első dolog, amit akarok nektek mondani, hogy az adósság ellopja a szabadságodat. A magyarok 85%-a él hónapról hónapra. Ez azt jelenti, hogyha jön egy váratlan kiadás az életükbe, nincsen semmi vészhelyzetre félrerakva. Ha elveszítik a munkájukat, ha egy váratlan betegség éri őket, vagy egy váratlan kiadás számla, egy plusz számla, akkor a magyarok 85%-a nincsen erre felkészülve. Itt 70% van, mert ez egy amerikai adat volt, de Magyarországon 85% ez. Ezek ilyen statisztikák. És amikor az adósságról beszélünk, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de legtöbbször mérgesek vagyunk. Igaz? Az adóssággal kapcsolatban mérgesek vagyunk. De általában nem magunkra vagyunk mérgesek, hanem mindig valaki másra. Mérgesek vagyunk a kormányra, miért van ennyi adó, mérges vagyunk a munka... Mi? Férjére? Vagy ki? Ki? Valaki mondta. Mérgesek vagyunk valaki másra, mérgesek vagyunk mondjuk a munkaadónkra, hogy kevés a fizetésünk. Szóval mérgesek vagyunk a bankra, hogy túl sok kamatot számít föl, de magunkra sosem vagyunk mérgesek. Pedig Isten ezt akarja nekünk tanítani, hogy nagyon fontos az, hogy mi hogyan állunk hozzá a pénzhez. Mert egy statisztika azt mondja, hogy ha az emberek 30%-kal kevesebbet költekeznének, pénzügyileg stabilabbak lennének. De ehelyett az emberek túlságosan is a pénzügyi határaikon kívül élnek. Tehát az embereknek 30%-kal kéne kevesebbet kiadást csinálniuk, költeniük, kevesebbet kéne költeniük, hogy stabilak legyenek. Ez is egy statisztika, is érdekes. Nem tudom, kinek van hitelkártyája. Nekem volt hitelkártyám, és ugye Magyarországon is egyre több bankba lehet ilyen hitelkártyát igényelni. Nem vagyok a hitelkártyák ellen, viszont én nekem nem jött be. Én nem vagyok elég fegyelmezett ahhoz, hogy én minden hónapban visszafizessem azt a pénzt, amit elköltöttem a hitelkártyámról. Próbáltam, de nem vagyok elég fegyelmezett ehhez. És senkinek nem mondom azt, hogy ne használjon hitelkártyát, viszont ehhez fontos, hogy fegyelmezett legyél, hogy visszafizesd. Ugyanis itt vannak ilyen apróbetűs dolgok. Ingyen felvehetsz pénzt, ingyen tudsz hitelt felvenni ezekről a hitelkártyákról nagyon gyorsan és könnyen. Viszont ha nem fizeted vissza, azt hiszem 30 vagy 60 vagy nem tudom 90 napon belül, ez le van írva ott a hitelkártyán, akkor sokkal nagyobb százalékot, tehát óriási nagy kamattal kell visszafizetned ezt a pénzt. És a legtöbb ember ugye ezt nem olvassa el, csak költekezik. És az is egy statisztika, hogy az egy ember igazából 5 évig tud úgy élni, hogy hitelkártyáról él. Hogy az egy hitelét fizeti a másik hitellel, és a harmadik hitelt, felvesz még egy hitelt, hogy kifizesse az előző hitelnek a törlesztőjét. És 5 évig tudsz így élni, de 5 év után az életed tönkre megy teljesen. És miért mondom el ezeket? Ja, én még mondok ezt is leírtam, hogy van egy hitelező cég, aki így reklámozta magát. Most már fel tud venni annyi kölcsönt, hogy teljesen kijöjjön az adósságából. Ma egy ilyen világban élünk, ahol ugye, és most itt nem tudom, hogy az előző években nagyon sok deviza hitel volt, ami egy óriási nagy terhet rakott a lakosságra, és jogtalanul vettek el a bankok. Én most nem ezekről beszélek, amikor egy ilyen pluszköltség jött egy családra. De akkor, amikor emberek felvesznek olyan hitelt, amire igazából nem is lenne szükségük, luxuskiadások, olyan dolgok, amiket igazán nem engedhetnek meg maguknak. A Biblia azt mondja, hogy fontos, hogy tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal. Tudnod kell, hogy mennyi a bevételed, és mennyi a kiadásod. És fontos, hogy úgy költekezz, hogy tudatában vagy annak, hogy mennyi igazából a bevételed. Mert hogyha nem tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal, akkor könnyen olyan adósságokba keveredhetsz, amiből nagyon nehéz kijönni. Nagyon sokan többet költenek, mint amennyit keresnek. Az emberek nagyon nagy százaléka többet költ, mint amennyit keres. És fontos, hogy tudatában legyél annak, hogy mennyit keresel. Tudatában kell lenned annak, hogy mennyi jön be, és mennyit költhetsz el. És ez annyira fontos, mert Jézus is ezért mondta, hogy tudta, hogy ezzel van a legnagyobb problémánk nekünk embereknek. És én is baromi sok pénzügyi hibát követtem már el a múltban. De viszont tanultam, és próbálok folyamatosan ezekre figyelni. És azt szeretném csak nektek mondani, hogy a határok azok jók. Amikor meghúzol egy pénzügyi határt, hogy tudod, hogy ennyi a bevételed, és ennyi lehet a kiadásod, ezek a határok jók. Mert amikor a határaidon belül kezdesz el élni, akkor Isten elkezdi növelni az életedet. Viszont amikor a határaidon kívül kezdesz el élni, és elköltöd azt, ami holnapra van, és megeszed azt a kaját, ami igazából már holnapra van, vagy 6 hónapra előre van, akkor azt fogod észrevenni, hogy a határaid kezdenek majd összenyomni, és összetörni és összezsugorítani az életedet. Szóval ezért nagyon fontos a határok. És hiszem azt, hogy nekünk példának kell lenni a világban is, és hiszem azt, hogy a mai alkalom ez nem azért van, hogy bárkit is elítéljek, vagy bárkire is egy ítéletet rakjak. Nem akarom azt, hogy rosszul érezd emiatt magadat. Azért beszélünk erről a témáról, mert Isten igéje szabaddá tud minket tenni. Mert azt írja a Biblia, hogy Isten igéje az, ami szabaddá tesz bennünket. És erről szól gyakorlatilag példabeszélek 22:7. A gazdag uralkodik a szegényen, és az adós szolgálja a hitelezőnek. Ez egy igazság. És amikor megértjük ezt az igazságot, az igazság szabaddá tud minket tenni. Isten nem akarja azt, hogy az adósságok alatt éljünk. És nem akarja azt, hogy elveszítsük a szabadságunkat, hanem egy olyan pozícióba akarja helyezni az életünket, ahol bölcsen bánunk a pénzügyeinkkel. Oké, szóval szeretnék ma 4 gyakorlatias tippet adni, amit ha megteszel az életedben, 4 dolog, ami segít, hogy pénzügyileg stabil legyél. Oké, készen álltok? 4 nagyon egyszerű dolog. Akik jegyzetelnek, vegyétek elő a jegyzetet, és írjátok le 4 dolog, oké? Az első. Dolgozz. A második. Adj. A harmadik. Rakj félre. És a negyedik. Költs. Dolgozz. Adj. Rakj félre. Költs. Ha ezt a 4 dolgot sikerül megvalósítani az életedben, a pénzügyeidben, stabil leszel. Oké, menjünk az első dologra. Dolgozz. Bármennyire szeretnél pénzügyileg stabil lenni, ha nem dolgozol, nem lesz pénzed. És lehet, hogy ez nagyon egyértelmű bizonyos emberek számára, de vannak, akik számára ez nem egyértelmű, sokszor azt látom, mert munkanélkül nincs pénz. Okay? Nagyon sok ember támaszkodik az államra, segélyekre, bizonyos dolgokra, szüleire, de el kell kezdened felállni, és ha azt akarod, hogy pénzügyileg stabillá válj, el kell kezdened dolgozni. Oké? El kell kezdened dolgozni. És fiatalok, bátorítalak benneteket is, titeket is, és tök jó, hogy egy csomóan mondjátok azt, hogy szeretnétek nyári munkát, kerestek nyári munkát, nyári lehetőségeket, ez nagyon jó, ez nagyon jó, bátorítalak erre benneteket, és dolgozz, dolgozz, dolgozz. És sokszor hallom azt, hogy de hát nincs munka, olyan nehéz találni manapság munkát. Igen, nehéz, nehéz. Van egy titok, hogy hogyan találj munkát. Van egy nagyon nagy titok, hogyan találhatsz munkát. Készen álltok? Addig keresd, amíg nem találtad meg. Addig keresd. Nagyon egyszerű. Addig keresd, amíg nem találsz munkát. Ha elég kitartó vagy, fogsz találni. Az emberek az a baj, hogy nagyon sokszor feladják. És azt mondják, hogy oké, ennyit megtettem, majd várom a csodát. Nem. Telefonálj rá, akkor még egyszer. Még egyszer. Add be még egyszer azt a jelenli, mi ez, a önéletrajzot. Oké. Írd meg még egyszer. Fogalmazd át még egyszer. Kér segítséget. Add be, ne csak 10 helyre, add be 50 helyre. Oké, nagyon sokszor kifogásokat keresünk, hogy miért nem találunk. Tudjátok, a piaci szférán van, én ezt mondtam, valakivel beszélgettem mostanában. Ja, igen, tudom már kivel, mindegy. Szóval beszélgettem valakivel, hogy hogyan, én hogyan szoktam keresni dolgokat az interneten, vagy akár munkáról van szó, vagy akár dolgok, amiket meg akarok venni. A jó ajánlatok a piacnak kb. Szerintem az 5%-a. A többi 95 az olyan, ami nem jó ajánlat. Meg kell találnod ezt az 5%-ot. És ehhez viszont nagyon-nagyon kitartóan kell keresned. Nem elég egyszer fölmenned a netre, nem elég egyszer utána nézned, hanem újból, és újból, és újból, és újból, és hinned kell abban, hogy meg fogod találni azt a pici 5%-ot, ami neked a megfelelő, és ami egy jó ajánlat. Akár hogyha venni akarsz valamit, akár hogyha keresni akarsz egy munkát, addig kell keresned kitartóan, amíg meg nem találtad, mert megtalálod. Csak azok fogják megtalálni, akik kitartóbbak. Ennyi az egész. Nagyon sokan feladják útközben. Szóval meg fogod találni a munkát, és erre bátorítalak, hogy soha ne add fel, hanem addig keresd, amíg meg nem találod azt a munkát. És fogsz találni munkát, mert ott van, csak nem mindenki kapja meg. A legjobbak kapják meg, és a legkitartóbbak kapják meg. Szóval képezd magadat, és tegyél meg mindent annak érdekében, hogy megkapd azt a munkát. A második dolog az az, hogy adj. Oké? Nagyon egyszerű ez is. Adj. A Malakiás 3.10 azt mondja, hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló. Azután figyeljétek meg, hogy nyitom meg nektek a mennyei zsilipet, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Isten azt mondja, hogy hozzuk be neki a tizedet, a jövedelmünknek a tizedét, hozzuk be az ő templomába. Adjuk be a tizedet az ő házába, a templomába, a gyülekezetbe gyakorlatilag. A gyülekezetről van itt szó. És mi igazából Istennek nincs szüksége a pénzedre, Istennek egyszerűen csak meg akar áldani. És azt írja itt a Biblia, hogy Isten próbára tehetjük ezzel. Én sosem hallottam még olyan emberről, aki behozta volna, fizeti a tizedét, és utána pénzügyi problémákkal küzd az életében. Nem tudom, hogy működik Isten. Ez egy természetfeletti dolog. Nem tudom elmagyarázni nektek, hogy hogyan lehet az, hogy befizeted a tizedet, és kijössz anyagilag, sőt, még Isten még jobban megáld. Nem tudom. Ez egy természetfeletti dolog. De egyet tudok, hogy működik. Hogy működik. És mindig, Zsanival megtapasztaltuk, mindig, amikor beadtuk a tizedet, mindig, amikor befizetjük a tizedet. Én a saját életemben is mindig, amikor odaadjuk Istennek azt az első tizedet, Isten megáldja a többi 90-et. És nem tudom, hogy csinálja, de Isten megáldja. És kereshetjük rá a magyarázatot, nem tudom. Ez Isten igéje, megbízok benne. Miért mondja ezt? Azért, hogy nekünk, hogy minket megáldja, a mi életünket megáldja. És igazából Itt is figyelmünket, Isten, mert tudom azt, emlékeztek arra két tesztre, amiről mondtam, hogy Isten figyel akkor, amikor sok pénzed van, és akkor is figyel, hogy hogyan kezeled a pénzed, amikor kevés van. Mit jelent ez a gyakorlatban? Amikor kevés a bevételed, akkor a tized úgy vagy vele, hogy hát itt van ez a tized, de annyira kevés a bevételem, annyira szükségem lenne arra a tizedre. Úgy elkölteném. Ez a kísértés, amikor kevés pénzed van. Amikor sok pénzed van, akkor meg az a kísértés, hogy hú, ilyen sok a tizedem, azta, ezt mennyi mindenre tudnám elkölteni. Igaz? Tehát, hogy én mindig így, bennem ilyenek voltak, amikor kevés a pénzem, ez kéne még ez a tized. Amikor meg sok a bevételed, akkor meg azt mondod, hogy fú, ez ennyi pénz berakjak a tizedbe, hát ebből egy csomó mindent tudnék venni. Ezt is tudnám venni, azt is, amazt is. De ezt figyeli Isten, ez a teszt számunkra. Azt írja a Biblia a Malakiás 3.10-ben, hogyha mi odaadjuk Istennek az első tizedet, akkor ő megáldja a többi 90-et. És mi Zsanival meghoztuk azt a döntést, hogy nem csak, hogy befizetjük, de arra fogunk törekedni, és arra törekszünk, hogy az első, amit teszünk, miután bejön a havi bevételünk, hogy azonnal ezt elkülönítjük és odaadjuk Istennek. És nem a végén, hanem az elején. Az első tizedet adjuk, és nem az utolsó tizedet. Értitek? Szóval én hiszek, hogy ennek van egy nagy áldása. A harmadik dolog, rakj félre. Rakj félre. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy egy havi jövedelmet érdemes félre rakni vészhelyzetekre. Tehát egy havi megélhetésedet rakd félre. Azért, hogy felkészülj az ilyen váratlan kiadásokra. Egyrésztről ezt mondják a pénzügyi szakemberek, másrésztről pedig érdemes félre rakni a jövőre. Nem csak egy ilyen vésztartalékot, hanem egy hosszú távú befektetést, egy hosszú távon félre rakni pénzt. És ma már van egy csomó ilyen lehetőség, vannak befektetések, ugye bankoknál vannak, lakástakarék, nyithatsz ilyen alszámlát, ahol ilyen befektetési, vagy ilyen takarékszámra, vagy nem tudom, hogy hívják. Ezért nem is kell külön fizetni, amire külön át tud utalni azt a pénzt, amit szeretnél megtakarítani magadnak. És ezek mind fontosak, és mind jó dolgok. Szóval a harmadik, hogy tegyél félre. Vannak olyan emberek, én voltam egyszer egy ilyen keresztény szemináriumon egy pénzügyi tanácsadó, egy keresztény pénzügyes mondta ezt, hogy az lenne igazán jó, amikor a jövedelmennek a 30%-át félre raknád, és megtakarítanád. Tudom, hogy ez egy elég nagy összeg, ugye elég nagy része a bevételnek, de ez lenne a legmegfelelőbb, és azt mondta, hogy 10%-át pedig a jövedelmennek azért, hogy a saját saját magadba fektess bele, tehát a saját képzésedbe fektess bele. Hogyha mondjuk szeretnél angolt tanulni, vagy tanfolyamra elmenni, vagy képezni magadat dolgokba, vagy mit tudom, el akarsz menni egy konferenciára, mondjuk egy Hillsong konfira, vagy bármilyen dolog, akkor, hogy ezt a részt tedd félre magadnak, és hogy fektesd magadba. Mert igazából ezek mind építik a saját életedet. A példabeszélek 21.5 pontosan erről beszél, ha szorgalmas vagy, terveid bőséges hasznot hoznak, de ha türelmetlen és kapkodó, csak a szegénységet sietteted. Isten itt is erre bátorít bennünket, hogy hónapról hónapra rakjunk félre, spóroljunk meg. És érdemes már ezen fiatalon gondolkozni. Már az a legjobb, a fiatal felnőtt a házi csoporton éppen ezt mondtam, hogy amikor most nagyon sokan fiatal felnőttek közül is első munka, most kezdtek el sokan dolgozni. Érdemes már most az elejétől félre rakni a jövődre. Tudom, hogy az első nagy kiadás az esküvő, nekem is volt. Úgyhogy. És hál' Istennek én már előtte 10 évvel elkezdtem spórolni rá. És az a pénz, amit megspóroltam, az esküvőt fedezte majdnem. Szóval gyakorlatilag érdemes félrerakni, aztán lakásra, ugye, ezek mind jó dolgok. Oké, a negyedik dolog, kölcs. kölcs. Oké. Ehhez viszont fontos, hogy legyen egy költekezési terved. Szeretném megkérni a Geut, hogy osszon szét egy ilyen költekezési tervet. Kinyomtattam nektek egy ilyet, ami segítség lehet mindenki számára. Ugye beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy megfelelően kezeld a pénzügyeidet, ez fontos, hogy tudjad azt, hogy mennyi a bevételed, és mennyi a kiadás. Éppen ezért az első dolog, amit szeretnék tőletek kérni, fiatalok, tőletek is ezt szeretném kérni, ez a házi feladat. A mai naptól kezdve kezdjétek írni a bevételeteket, és írjátok havonta egy ilyen papírt, akár ezt fénymásoljátok le, vagy szerkesztettek magatoknak egy hasonlót, lehet letölteni alkalmazásokat, nekem egy alkalmazásunk van nekünk a Zsanival, nagyon jó, az a neve ennek az alkalmazásnak, hogy Home Budget, tényleg mindenkinek ajánlom, fizetős, tehát én fizettem érte, nem tudom, pár ezer forintot, de megéri, mert nekem automatikusan kiszámolja azt, hogy mennyi az összbevétel, automatikusan mutatja, hogy mennyi van még a költekezésemből, a költekezési tervből. Szóval érdemes, gondolom, tehát le lehet tölteni, nagyon sokféle ilyen ingyenes alkalmazás is van, aki jobban szereti ezeket. De aki az ilyen old school megoldást szereti, tehát a papírt, akkor használjátok papírt. A lényeg teljesen mindegy, hogy csinálod. Kezd el vezetni a bevételt és a kiadásaidat. Tudd azt, hogy mennyi a bevételed és mennyi a kiadásod. Tudd azt, hogy mit tesz a jobb kezed, és hogy mit jobb kezed, és mit tesz a bal kezed. Oké? Ez az első. Ez az első dolog. A következő dolog, amikor költekezel, még egy kicsit a költekezéssel kapcsolatban hadd mondjak valamit. Amikor költekezel, és valami nagy kiadás előtt állsz, valamit szeretnél, valami nagyobb, nagyobb dologra akarsz költeni. Mondjuk akarsz venni egy telefont, vagy mit tudom én, akarsz akár venni egy autót, vagy bármit. Legalább 24 órán keresztül gondolkozz rajta. Ne hozz meg azonnali döntést. Az emberek többsége ott hibázza el, hogy érzelmi döntéseket hoznak meg, amikor költekeznek. Erről szól az egész világ. Bemész egy boltba, a reklámokról szól. Bekapcsolod a tévét, a reklámokról szól, és azt mondják, hogy neked az a termék kell. Én úgy szoktam vásárolni, hogy otthon kitalálom, hogy mi kell nekem, és nem úgy vásárolok, hogy bemegyek a boltba, és szétnézek, és megnézem, hogy mi kell nekem. Tudatosan megyek vásárolni. Tudatosan megyek be a boltba, tudatosan megyek be a akár élelmiszerről van szó, akár ruháról, vagy bármiről. Tudom, hogy ezt kell, és ezt fogom megvenni. Tudatosak legyetek, ne érzelmi döntést hozzatok meg, mert nagyon sokszor ez a probléma, ami miatt túl költekezünk. Ne higgyetek ezeknek a leszázalékolásoknak, hogy most csak ennyibe kerül az a ruha, mindig vannak leszázalékolt ruhák. És viszont, tudjátok, Isten az sem, szóval, hogy azt akarja, hogy költsünk magunkra is. Szóval kicsit nézzük meg ezt a költekezési tervet. A fönti részén, ami ki van vetítve, itt látjátok ezeket a... Ez gyakorlatilag a budget angolul. Tudod, hogy mennyi a bevételed? Hogy mennyi pénzt keresel havonta? És... Ne, menjünk vissza. És beírod akkor gyakorlatilag a budgetedbe, hogy milyen költekezések lesznek abban a hónapban, mire mennyi pénzt szánsz. Oké, beírod oda, mit tudom én, 100 000 forint a bevételed, akkor beírod azt 10 000 forint tized. Megtakarítás. Beírod azt, hogy mit tudom, mennyit akarsz megtakarítani. Továbbképzés, tanulás, tehát amit magadba fektetsz, lakás, hogyha albérleted van, vagy törlesztő részlet, lakástörlesztő részlet, beírod azt. Ott van, hogy a rezsi, kiszámolod, mennyi a rezsi. Ez egy egyszerű táblázat, ezt lehet részletesebben is. Nekünk is részletesebben van, hogy a rezsim belül, hogy ez ennyi, az annyi. Most ez csak egy ilyen egy ilyen nagyjáboli táblázat, hogy hogyan képzétek el. Aztán kaja, étkezés. Mennyit szállsz, mennyit raksz félre abban a hónapban a kajára. Utazás. Mennyi a bérleted? Beírod azt is oda. Vagy mennyi a benzinköltség, vagy bármi. Következő ruha, edzés, testápolás. Lehet ezt külön is bontani. Én egybe raktam most ezeket a dolgokat. Beírod azt is, hogy mennyit szánsz erre abba a hónapba. És egyéb kiadások. Ezt lehet még sorolni, lehet a listát folytatni. A lényeg az az, hogy csinálj egy költekezési tervet, ez a legfontosabb. És mióta Zsanival ezt csináljuk, nekünk az iPad-en van, és tudjuk szinkronizálni, tehát ez gyakorlatilag, amikor a Zsani beír egy kiadást, az megjelenik nálam is. Tehát látom és követem, hogy miket vásárol. De ugyanúgy fordítva is, amikor én vásárolok valamit, akkor azt ő is látja. Látja a bevételt. Szóval házastársak, ez is egy... Nekünk ez nagyon bevált, de mindenki máshogy csinálja. Van, aki a költségvetését borítékolja. Az én anyukám úgy csinálta még, hogy meg most is azt csinálja, hogy borítékokat külön félre rak, és belerakja a pénzt, hogy ez megtakarításra, ez a tizedre, ez az étkezésre, és mindig abból a borítékból vesz ki, amikor azt az adott dolgot akarja megvásárolni. Értitek, igaz? Lehet így is csinálni, lehet úgy is csinálni, teljesen mindegy, csak csináld. Teljesen mindegy, hogy hogyan. Ahogyan neked a legmegfelelőbb, csak csináld. Mert ez meg fogja áldani az életedet. És mióta mi ezt csináljuk a Zsanival, sokkal jobban benne tudunk maradni a kereteinkbe. Vannak mindig ilyen extra kiadások, amikre nem számítunk előre, de szinte teljesen benne tudunk maradni ezekbe a keretekbe, és sosem viszünk át adósságot egyik hónapról a másikra. Nem költekezünk túl. Tehát ez egy nagyon nagy áldás, és mindenképpen mindenkinek ajánlom, hogy ezt kezdj el alkalmazni. Ha van tartozásod, hogyha van adósságod, legyen az az első, amit elkezdesz kezelni, és amit elkezdesz beírni a költségvetésedbe. Az első dolog, ez a legfontosabb, hogy visszafizesd. Mindig nekem is voltak adósságaim régen, és nagyon-nagyon rossz érzés. És mindig azon gondolkozom, hogy hogyan lehet ebből, hogyan tudom ezt visszafizetni. Ragd vissza még egyszer ezt a táblázatot. Beírtam a budgetemet, és nem jött ki. Nem volt elég pénzem. Biztos mindenkinek volt már ilyen érzés, hogy nem volt elég pénz. Ez ennyibe kerül, ez annyiba kerül. Egyszerűen nem tudom visszafizetni, nem tudom, hogy hogyan. Egyetlen egy megoldás van. Le kell faragnod a luxusból. Le kell faragnod a luxus dolgokból, a luxus kiadásokból. Ha kell, kikapcsolod az internetedet. Vagy nem lesz tévé. Előfizetés. Vagy nem fogsz használni telefont, csak fogadod a hívásokat. Vagy nem mész el konditerembe, bérletet veszel, hanem otthon edzel. Nem mész el szoláriumba, hanem napozol. Értitek? Tehát, hogy vannak olyan extra kiadások, amikből le tudunk faragni annak érdekében, hogy vissza tudjuk fizetni a tartozásunkat. És tudom, hogy először nehéz, mert már megszokta az ember azt a luxust, azt a plusz dolgot, és amikor elveszed ezt az életedből, akkor sokkal nehezebb, legalábbis olyan furcsa, de higgyétek el, emberek tudnak enélkül is élni, és csak egy időszak, és vissza tudod fizetni az adósságodat. Szóval mindenképpen az első dolog, hogy visszafizesd azt, ami az adósságodat, a tartozásaidat. Az első dolog az adósságrendezéssel kapcsolatban az, hogy írd le az összes adósságodat. Írd le, legyél tisztában azzal, hogy mennyi. Oké? És még egy dolog, ami tud segíteni az ilyen szituációkban, írd le azt, hogy mi a tulajdonod, milyen javakkal rendelkezel, milyen dolgokkal rendelkezel, tőke, vagy tárgyak, értéktárgyak, bármi. Írd le. És hogyha nagyon meg vagy szorulva, add el ezeket. Én nagyon sokszor azt csinálom, körmegyek a lakásba, és ami nem kell, azt eladom. felrakom a paterára, vagy apródra, vagy akárhol. Csomó dolgot eladtam már. És ebből is jön pénz. Autóalkatrészek, bármi. És az a lényeg, hogy mindenkinek van valami tulajdona. És ha meg vagy szorulva, akkor egyszerűen csak add el, mert ebből még mindig ki tudod fizetni a tartozásodat, és még mindig jobb, mint hogyha kamatokat, még több kamat jönne az életedbe. Szóval ennyit egy kicsit csak így gyorsan a tartozásokról, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy fontos egyensúlyban tartani. Isten nem akarja azt, hogy magunktól mindent megvonjunk. Isten ezt nem akarja. Azt akarja, hogy mi is költsünk magunkra. Ki tudjunk fizetni magunknak dolgokat. Szóval fontos, hogy egy egyensúly legyen itt az életünkben. Nem pocsékolhatjuk a vagyonunkat, a pénzünket, de ugyanakkor, ha mindig mindent megvonunk magunktól, az életünket kiszárítja, és nehézé teszi. Szóval néha fontos, hogy költs magadra, hogy adj magadnak meg dolgokat az életben. Szóval egy helyes tisztelet kell, hogy bennünk legyen a pénzünk iránt, én azt gondolom. A példabeszélek 27-23 beszél erről, hogy gondosan vizsgáld meg juhaidat és kecskéidet, viselj gondot nyájadra. Hiszem azt összegzésképpen nem is akarok többet beszélni igazából. Ha van személyes kérdésetek, akkor következő házi csoportokon fogunk erről beszélni. Tényleg az a vágyam, hogy pénzügyileg stabillá váljunk, hogy egy olyan pozícióba kerüljünk, és mindenki itt a gyülekezetbe, hogy ne, tehát hogy szabadok legyünk pénzügyileg, hogy elől legyünk, és ne hátul. És szerintem mindenkinek ez a vágya, igaz? Mindenki szeretne pénzügyileg stabil lenni, szeretne áldott lenni, szeretne virágozni. Isten igéjében megvannak a megoldások, és nem gondolom azt, hogy az adósság ellen imádkoznunk kell, vagy meg kell fednünk. Imádkozzunk persze, de gyakorlati lépéseket kell megtenned annak érdekében, hogy kijöjj ebből. Ha nagyon nagy nehézségeid vannak, akkor meg kell tervezned, le kell ülnöd egy segítséget kell kérned akár másoktól, pénzügyi emberektől, akár itt a gyülekezetben is kérhetsz segítséget. Vannak, akik ebben bölcsek szerintem, és tudnak tanácsot adni. És valamiféle, nyilván mi sem vagyunk pénzügyi szakemberek, de valamit tudunk segíteni, azért vagyunk egy gyülekezet. Szóval a lényeg az, hogy el kell kezdened megtervezni a szabadulást börtönből, ebből az adósságnak börtönéből. És szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ezt a négy dolgot kezdjétek el alkalmazni az életedbe. Dolgozz, adj, rakj félre, és költs. És ezt a négy dolgot megfelelően csináljuk, hiszem, hogy Isten meg tudja áldani az életünket. Oké? Okay? Amen. Szóval, hogyha van kérdésetek majd alkalom után, vagy a házi csoportokon tudunk erről beszélni, rakjátok el ezt a papírt, ez a tietek, használjátok, és kezdjetek el ez szerint élni, és hozd meg egy döntést, hogy tudni fogod, hogy mit csinál a jobb kezed, és mit csinál a bal kezed, és tudni fogod azt, hogy hogyan lehet stabil a pénzügyed. Szóval, most imádkozzunk, kérlek, hogy álljatok fel. Tényleg őszintén a szívemben az van, hogy szeretnék imádkozni most pénzügyi áldásért itt a gyülekezetben. Szeretnék imádkozni szabadságért, pénzügyi szabadságért. Lehet, hogy úgy érzed, hogy egy nagyon nagy stressz tesz rád a pénzügyek. Lehet, hogy ahogy így beszéltem, lehet, hogy ez alatt is előjöttek benned dolgok, amiket úgy érzel, hogy rendezned kéne pénzügyileg az életedben. Az első dolog, adjuk Istennek. Adjuk Istennek az anyagiainkat. Adjuk neki oda. Ne ragaszkodjunk ezekhez, ne tartsuk a kezünkbe, ne birtokoljuk mi, hanem engedjük oda Istennek, aki mindennek a tulajdonosa. minden gazdagságnak, minden pénznek a tulajdonosa. Engedjük oda át neki. Tudom, hogy ez egy gondolkozásmóddal kezdődik. Mielőtt helyreállna az anyagi életünk, ez egy gondolkozással kezdődik, hogy el tudjuk engedni ezeket a dolgokat Istennek. És belévetjük a bizalmunkat. És hozunk egy döntést, hogy máshogy fogunk gondolkozni a pénzügyekről. És más döntéseket fogunk meghozni. Atyánk, odaadjuk neked az életünket, és kérlek, hogy tisztíts meg bennünket, Uram, attól, amikor túlságosan is szerettük a pénzt, amikor túlságosan is üldöztük az életünkbe a pénzt, az anyagi dolgokat. Uram, tegyél minket szabaddá ezektől, mert tudjuk, hogy ezek nem adnak boldogságot. Tudjuk azt, hogy minden függőség boldogtalansághoz vezet végül. Uram, lehet, hogy pillanatnyilag ezek betöltötték az életünket, és boldogát tettek, de hosszú távon boldogtalansághoz vezettek, Uram, és csak szeretnénk neked adni a pénzügyi területet az életünkbe. Uram, urald te, adj nekünk bölcsességet, ahogyan kezeljük mindennapokban. Uram, adj nekünk bölcsességet, ahogyan a költségeinket kezeljük, ahogyan költekezünk. Uram, adj nekünk egy elkötelezettséget, hogy dolgozzunk, és hogy pénzt szerezzünk, hogy dolgozzunk, Uram, hogy találjunk egy munkát, hogy keressünk egy munkát, ha nincsen. Uram, adj nekünk egy elkötelezettséget a szívünkbe, hogy adjunk, hogy odaadjuk neked, Uram, az első tizedet a bevételünkből. Uram, felajánljuk ezt neked, mert hiszünk, hogy te megáldod, Uram, a többi 90-et. Hiszünk ebben, hogy te képes vagy erre. És beléd vetjük a bizalmunkat. Uram, adj nekünk egy előrelátást, hogy félre rakjunk. Hogy ne költsük el az összes pénzt a mára, hanem hogy gondoljunk a jövőre. Imádkozok azért, hogy helyesen tudjunk költekezni. Uram, hogy ne érzelmi döntéseket hozzunk meg a mindennapokban, hanem olyan dolgokra költsünk, ami tőled jön, ami a te akaratod. Adj nekünk bölcsességet ebben, adj nekünk egyensúlyt, hogy tudjunk magunkra is költeni, de ne pazaroljuk a pénzünket. Imádkozok, Uram, minden egyes emberért itt ezen a helyen, hogy hozz egy pénzügyi szabadságot az életükre. Uram, kezd el őket virágoztatni Jézus nevében. Kezd el, Uram, virágoztatni az életüket. Áld meg őket anyagilag. Uram, ahogy odaadják neked, Uram, a tizedüket, ahogy adakoznak másoknak, ahogy nagy lelkűen élnek, Uram, áld meg így az életüket. Uram, köszönjük neked azt, hogy a te igéd sosem hagy cserben minket. Uram, imádkozok munkahelyekért, előléptetésekért, imádkozok, Uram, új pénzügyi tervekért a jövőre nézve, imádkozok, Uram, új lehetőségekért, új ajtókért, Uram, nyisd meg. Uram, imádkozok, Uram, a nehézségekért, az adósságokért, Uram, hozz, Uram, megoldást, bölcs megoldást, hogy hogyan lehet ezekből kijönni. Uram, adj megfelelő tanácsadókat az életünkbe, akik segítenek ebből kivezetni bennünket. Uram, adj nekünk egy önfegyelmet, ahogy a pénzügyeinket kezeljük, és Uram, csak szeretnénk tisztelni mindennel az egész vagyonunkkal téged, mert tudjuk, Uram, hogy ezt tőled kaptuk, és ez a tied, Uram, és csak szeretnénk a te királyságodra felajánlani. Uram, tudjuk, hogy ez nem a miénk, ezt tőled kaptuk, Uram, szeretnénk jó sáfárok lenni. Uram, adj nekünk egy ilyen szívet, egy ilyen hozzáállást Jézus nevében. Uram, dicsőítünk. Imádkozok, hogy áld meg ezt a gyülekezetet azért, hogy hadd legyen ez a hely, ez a gyülekezet egy raktár. Az ő életük egy raktár. Hogy ezzel meg tudjunk áldani másokat. És változást tudjunk hozni ebbe a világba. Jézus nevében. Amen. Amen.